addig... Jó, jó.
Hány hívő érte a kezdetű tanulmányos? Ez a 454-es. 454-es. Ez egy eredeti dallam, úgyhogy... Ismerik az én?
Az erősítő.
De ott lesz.
Jó.
Oh, Jesus, I... bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és irgalmas, hosszú a türelmed és nagy a szereteted. Jézus Krisztus mondja, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy működjön a mikrofon. Először. És ilyen távolság jó lesz?
Hát hallod.
Ja, én nem, de biztos, hogy többiek. Imádkozzunk. Urunk, milyen nagy öröm, megkönnyebbülés számunkra az, hogy te szerető, irgalmas, hosszú tűrő Istenünk vagy. Köszönjük, hogy nem csak dogma ez, hanem naponta tapasztaljuk, ahogyan újra és újra tanítasz minket. Újra és újra bocsánatot adsz nekünk bűneinkre. Újra kezdhetjük vele, amit elrontottunk. Köszönjük, Urunk, hogy így ismerünk téged. Úr Jézusunk, te azt parancsoltad meg nekünk új parancsolatként, hogy ezzel a lelkülettel, ezzel a gondolkodásmóddal viseltessünk egymás iránt. Urunk, sokszor nem tudunk ennek eleget tenni, de mindig, ha rád gondolunk, és arra tekintünk, hogy te mennyire szeretsz minket, akkor mi is kezdünk hozzád formálódni. Arra kérünk, hogy szent lelkeddel munkáld bennünk ezt a magatartást, viszonyulást egymás iránt. Hadd tudjuk egymást így szeretni. És arra is kérünk, Urunk, hogy áld meg az együttlétünket. Figyelemmel, jó gondolatokkal, őszinte beszélgetéssel kérünk, így légy velünk most. Ámen. Kedves testvérek! Szombat reggeli, hát nem áhítat ez, mert végülis előadás, azt a címet viseli, hogy nyitott szemmel a világban. Én nem olvasnék fel ige helyet, ige verset, amit a téma felelős megjelölt, viszont felolvasnám a címet, ami meglehetősen hosszú és meglehetősen provokatív egy-két felvetésben, hogy így tudjunk figyelni. Tehát a következőket olvasom ezen a papíron. Jézus figyeli, mi történik körülötte, és van róla véleménye is, amit meg is mond. Van egy felülről való üzenetünk az emberek számára, amit Isten bízott ránk. De észrevesszük-e a körülöttünk lévő kérdéseket, problémákat, és van-e véleményünk róla, amit ki is mondunk? Nem kellene-e az egyházunknak az igére figyelve megformálni véleményét a világban felvetődő kérdésekre, és kimondani azt? Mer-e az egyházunk határozott véleményt kialakítani, és megmondani a körülöttünk felvetődő kérdésekre? Calvin álláspontja, idézőjel, legfőbb a hatalom, amellyel az egyház pásztorainak fel kell ruházva lenniük. Ennek ereje által hordozva mindenkinek parancsolhassanak a legkisebbtől a legnagyobbig. Végül mennydörögjenek, és villámokat szórjanak, ha a szükség úgy kívánja. Idézőjel vége, idézet vége. Ha nem is ilyen keményen, de nem kellene az evangélikus egyháznak is képviselni Isten törvényét a világban? A szolgáló pedig Böjtös Attila. Én ezt János, amikor kérdezte, hogy ezek a témák és mit szólok hozzá, én nem mondtam neki választ, hogy mit szeretnék. Titkon ebben bíztam, hogy ezt megkapom, mert nagyon-nagyon érdekel a téma. Ugyanakkor tudom azt, hogy először adok elő ilyen kérdésben, és nem tudom pontosan, hogy mi minden fog azért elhangzani, nyilván készültem. Nagyon számítok arra, hogy a beszélgetés során, aminek én most alapvetést szeretnék csak tenni, a beszélgetés során az én és mindannyiunk látása fog tisztulni ebben a kérdésben. Honnan is induljunk el, talán a címmel, hogy nyitott szemmel a világban, hogy olvastuk ebben a kérdés özönben, Jézus, bár Isten fiaként öltött testet ebben az emberi testet ebben a világban, nagyon is a világunkban élt. Én csak úgy rágondolva, ahogyan ő beszélt és mozgott együtt a környezetében és a környezetével, úgy értem őt, hogy ő világosan tisztában volt azzal, hogy hogy gondolkoznak az emberek. Ez nagyon erős. Így van. Ennyire nem kell menni törögni. Talán most jó lesz. Tehát Jézus nem lehet azzal vádolni, hogy tudatlan lett volna azzal kapcsolatban, ami a világon történt körülötte. Amikor mondtak egy esemény, mondjuk a siloámi toronynak a ledőlését, ő nem azt kérdezte, hogy jé, tényleg ez megtörtént és hol? De tájékozott volt, hogy mit történtek a világban. Pál apostolra gondolok, aki művelt, tájékozott ember volt, világosan ismerte a világ vallásait, hadd mondjam ezt így, tudta azt, hogy római polgárjoga van, ez mit jelent, tudta azt, hogy ő hogyan használhatja, fellebezhet a császárhoz, tudta azt, hogy ítélet nélkül őt nem lehetne bántalmazni, és olykor élt is ezzel a jogával, ő ismerte ezt a részét is a világi történéseknek. És hát reménység szerint mi is már átestünk azon, ha esetleg drámai megtérésünk volt, hogy csak a Bibliát olvastuk, és arra gondoltunk, hogy semmi más nem számít. A lényeget tekintve nem. De én legalábbis visszaszoktam a világba, és igenis tudatosan figyelem azt, hogy mi történik a politikában, mi történik az oktatásban, a gazdaságban, hogy tájékozott legyek, hogy tudjak választ adni magam számára is, keresztény emberként, és mások számára is ezekről a kérdésekről. Tehát nyitott szemmel kell járnunk a világban. Ha pedig nyitott szemmel járunk, akkor gondolkoznunk kell, és szabad. Értelmeznünk kell, és szabad a történéseket. Nem csak emberi képesség ez, hanem úgy gondolom, hogy a protestantizmusnak egyik nagy ajándéka, hogy mi szabadon olvashatjuk a Bibliát már több száz éve. Nincsen egyházi tanítói hivatal, ami azt mondaná, hogy ezt kell tanítani, és aki nem ezt tanítja, az eretnek. Ezért sokféle vélekedés is van egyházon belül, az alap teológiai tanításokat tekintve is. Gondolok a Jehova tanúi egyháza, ahol kiképzésem esnek át a katonák, így nevezem őket, és megvan nekik mondva, hogy mit szabad, mit kell tanítani. Aki másként gondolkozik, az már kilóg, az már gyanús. Ha pedig gondolkodunk és értelmezzük a dolgokat, akkor véleményt is formálunk. Tesszük ezt az ige alapján, és sokszor a véleménynek hangot is adunk, hiszen ez a következő utolsó lépcső. Elmondjuk azt, amit gondolunk keresztény emberként. Majd erre visszatérni csak most egy kérdés. Amikor így teszünk, akkor különbséget kell tennünk aközött, hogy ez egy keresztény embernek a véleménye, vagy pedig Isten félreérthetetlen, közvetlenül kijelentett parancsa. A kettő nem mindig esik tudnélik egybe, de erről majd a beszélgetés során is tudunk szót ejteni. Szóval úgy érzem, hogy itt ebben a kérdésben erőteljesen feszegetjük azt a kérdést, hogy szabad-e a keresztényeknek, az egyháznak kiállni a köz elé, a polgárok elé, és számukra fontos, akár erkölcsi kérdésekben Isten üzenetét, vagy legalábbis mi megértjük, azt tolmácsolni, közvetíteni. Valahogy úgy érzem is burkoltam, hogy a kérdés arra is vonatkozna, hogy lehet, hogy már kicsikét egy sarkos megfogalmazás, hogy szabad-e a kereszténynek politizálni, az egyháznak politizálni. Itt most nem a pártpolitikáról van nyilván szó. A politika a köz, a nép, a városnak az ügyeiben való foglalatosságot jelenti. Tehát ilyen értelemben túl kell-e lépnünk, úgymond a mi keresztjén életünk, akár falain, és szabad-e markánsan megfogalmazni akár ilyen kérdésekben is, jó értelemben politikai kérdésekben a véleményünket. van egy kis karkötő, amerikai gyerekek szokták előzetettel hordani, meg most már magyarok is, ez a WWJD, What would Jesus do? Vagyis, hogy mit tenne Jézus? Hát akkor nézzünk először ő rá, hogy ő hogyan is cselekedett ebben a kérdésben. A legelső, amit le kell szögeznünk, a beszélgetésnek egyik alaptétele legyen ez, hogy amikor Jézus Krisztus meghirdeti az Isten országát, akkor ő nem valamilyen politikai országot hirdet meg. Ha Lukács evangéliumánál kinyitjuk a Bibliánkat, szabad ezt megtenni, szerintem időt adhatunk annak, hogy ne csak elhangozik az igevers, hanem ez azért mélyére is kerülhessen. Lukács 17.20-ban, 20-tól olvasom, amikor a farizeusok megkérdezték Jézustól, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik. Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá. Azt sem mondhatják, íme itt vagy, vagy íme ott van. Mert az Isten országa közöttetek van. A tanítványoknak pedig ezt mondta, jönnek majd napok, amikor szeretnétek akár egyetlen egyet is látni az emberfiának napjai közül, de nem láttok. Ha ezt mondják majd nektek, íme ott vagy, íme itt van, ne menjetek oda és ne kussatok utána. Vagy amikor Pilátussal beszélgetnek egymással már az elítéltetése előtt gyakorlatilag, és azt mondja, hogy az én országom nem ebből a világból való. És ha lenne ebből a világból való volna, akkor a szolgáim harcolnának értem. De nem erről van szó. Ezt hát le kell szögezni, amikor az bármiféle keresztjén vagy egyházi kiállásról beszélünk, hogy Jézus Krisztus az Isten országát nem politikai országként, politikai egységként hirdette meg, hanem olyan valamiként, ami szemmel nem láthatóan érkezik meg. Amikor persze azt mondja, hogy közöttetek van, vagy benetek van, akkor bátran szabad az emberek között álló Jézusra gondolni, akiben elközelített hozzánk az Isten országa. És ő az, akiben az egész kiteljesedik, megmutatja önmagát. Nem földrajzi határok kérdése ez, hanem ahol ő van jelen, ahol az ő parancsa érvényesül, ott jelen van Isten országa. A második fontos alaptétel, amit szintén szem előtt kell tartanunk, az az, hogy bár Jézus nem politikai uralomra tört, és nem politikai változás miatt érkezett el erre a földre, mégis a jelenléte, élete és tanítása komoly politikai konfliktusokat okozott. Gondoljuk már a születésére is. Megszületik ugye kisgyermekként, és már bölcsek érkeznek a távoli a babiloni birodalomból, mutatom egy diplomata a társaság, és a királytól kérnek eligazítást, Heródestől, hogy merre van a zsidók királya, és ő ettől, neki már ettől feláll a szőr a hátán. Mi az, hogy egy ilyen, úgy tűnik egy politikai figura, egy király támad most Izraelben, hát az őrület. Ő is félreérti Jézust. Aztán, amikor megkapják a kijelentést álomban, a találkozás után, a hódolás, ajándékozás után, a bölcsek, ugye kerülő úton mennek vissza. Hát azért a mai politikában ez eléggé furcsa lenne, ha egy belejentett látogatás helyett egy kerülő úton átlépve a Heródes királyt, vagy a mai politikust, vagy királyt, vagy miniszterelnököt mennének haza a látogatók. Vagy gondoljunk arra, hogy éppen ezért is Heródes király gyermekgyilkosságot rendel el, minden két év alatti gyermeket megölet Betlehemben, és politikai bonyodalom, és hát sok-sok fájdalom és vér tapad mindenhez. Jézus nem politikát jött dönteni, de mégis félreértették őt. Sőt, hát gondoljunk a zsidókra, akik várták a messiásukat. Várták a messiásukat, és úgy várták, hogy jön majd valaki, aki szépen igazságot szolgáltat nekünk, elnyomott nemzetnek, és letöri a római megszálló rabigát, és helyreállítja Izrael régi dicsőségét, királyságát. A tanítványok is ezt kérdezik Jézustól, hogy ebben az időben állított helyre Izrael királyságát. Ők is félreértik Jézust. Azt gondolják, hogy itten politikai változásra van szükség, hogy az emberek élete megváltozzék. Megértem őket. Hát nyomorognak. Egy elnyomó római hatalom alatt élnek. Nem érezhetik magukénak egy elnyomó hatalmat. Hát gondoljuk az elmúlt. Az akkori, az átkos 40 évig szokták mondani. Hát ugye nem lehetett felszabadultan örülni annak a kormánynak, amelyet a magyar népre rá kényszerített egy elnyomó szovjet birodalom. Szóval megértem őket valahol. Ugyanakkor mégiscsak azt kell kimondanunk, hogy Jézus nem politikai síkon gondolta a megoldást. És nem is csak egy országot akart helyreállítani, bár ennek voltak ószövetségi alapjai ennek a várakozásnak, hiszen több proféta beszélt erről, hogy helyreállítja Izrael dicsőségét, királyságát. Ne felejtsük el, hogy azért ott van nagyon világosan a szenvedő messiás, aki a nép bűnéért fogja elszenvedni a halált. És így fogja őket megváltani. Ott van az Ószövetségben teljes képpel így már a valódi és helyes messiás várás és a messiásnak a személye is. Tehát ezt szögezném tehát le. Először is azt mondtuk ki, hogy Jézus nem politikai királyságot akart megvalósítani ezen a földön, viszont a jelenléte, tanítása, személye politikai bonyodalmakhoz vezetett. Következő, amit megint csak érdemes leszögezni, amikor arra gondolunk, hogy az egyháznak, a keresztényeknek van-e valami mondani valója erkölcsi, etikai kérdésekben a világban, a Biblia alapján, akkor azt kell mondanunk, hogy hát persze, hogy van. Hát Jézus nem tolta félre az Ószövetséget. Ő, hogy úgy mondjam, újfent hitelesíti az Ószövetséget, hiszen illetve félreteszi azokat, amelyeket maga a Biblia tesz félre. Gondolok itt az áldozati kultuszra vonatkozóra, amikor már nem évenként és papok közre működésével történik az engesztelés, hanem egy személyében ő egyszer mindenkorra elvégezte a kiengesztelődésnek az áldozatát, és így már egyszer mindenkorra megszentelte a benne hívőket. Ezt tehát fontos tudni, viszont Jézus nem húzza az Ószövetséget, hanem legalábbis szabadságot ad nekünk, sőt felhatalmaz minket arra, hogy lemérjük a világban levő kérdéseket az Ószövetség, főleg etikai, erkölcsi, a civil életet is szabályozó törvényei alapján. Csak gondoljunk arra, hogy tulajdonképpen ehhez azért többé-kevésbé igazodnak a mai jogi rendszerek és az igazság szolgáltatását, amikor ha csak a 10 parancsolatra gondolunk, a ne ölj, ne lopj, a vagyonvédelem, az életvédelme, jó, hogy sokszor áthágásra kerülnek ezek, de azért mégiscsak benne van a római jogban is, hiszen ez szolgáltatja az alapot rá. Tehát Jézus az Ószövetség emberi kapcsolatok rendezésére vonatkozó törvényeket, illetve az erkölcsi etikai kérdéseket érintő törvényeket nem hatálytalanítja. Sőt, sokszor egészen megdöbbentően a szív mélyére helyezi azokat. Lásd paráznaság, lásd gyilkosság és a többi testvéreit ezeknek. A következő, amit érdemes leszögeznünk az, hogy Jézus, bár Isten fiaként, a világegyetem uralkodójaként élt itt ebben a világban, testi itt lételekor is, mégis elismerte a világi kormányok uralmát, hatalmát, legitimitását. Ugye itt jön elő az a jól ismert mozzanat az új szövetségnek, amikor az adópénzt teszik oda Jézus elé, hogy akkor szabad-e a császárnak adót fizetni. Ugye kérdés nagyon trükkös, mert hogyha azt mondja, hogy nem szabad, akkor nyílt lázadással vádolhatják, és kivégezhetik őt. Ha pedig azt mondja, hogy hát persze szabad, akkor ez valahol a nemzet elárulása, ez valahol úgy tűnik látszólag, hogy az Istennek való nemetmondás, hiszen a császár képe van azon a pénzérmén is, hát akkor most kinek szolgálsz te, Jézus? És ismerjük az ő csodálatos mondatát, amivel helyre teszi ezt az egész feszültséget. Válaszából az derül ki, hogy van joga, van hatásköre, van felhatalmazottsága a világi uralkodóknak is, a világi kormányoknak is. Adjátok meg a császárnak azt, ami az övé, ami a császáré. Persze, fizessétek be az adót. Engedelmeskedjetek a törvényeinek. van hatalma Jézus szerint, aminek engedelmeskednünk kell a világi kormányoknak. Ugyanakkor mindezek fölött áll a megfellebbezhetetlen hatalommal és joggal bíró isteni uralom, aki mindegy átadja a kardot a világi törvénykezés számára, de végső soron önmagának tartja fenn a végső ítéletet és az abszolút mércét. Adjátok meg Istennek, ami az övé. Persze ez feszültség, egyszerre megfelelni, vagy egyszerre engedelmeskedni világi törvényeknek, meg Isten parancsának. Hiszen sokszor a kettő feszültségbe kerül. Nyilvánvaló a Biblia összefüggéséből is, hogy ilyenkor Istennek kell inkább engedni. Ezt a feszültséget élték meg az első apostolok, amikor már nagy bátorsággal hirdették az evangéliumot, beidézik őket, elfogják őket, a nagy tanács elé citálják őket, talán Péter és János az, és nagyon számon kérik tőlük, hogy miért tanítanak Jézus nevében, megtiltják nekik. Vagyis emberi rendnek kéne engedelmeskedniük, hiszen feljebb valójuk parancsolta meg azt, hogy ne tanítsatok Jézus nevében. Az a baj, hogy Jézus meg ezzel ellentéteset parancsolt. Ő meg azt mondta, hogy tegyetek tanítványá minden népet. Akkor kinek kell engedni? És ők maguk mondják ki azt, amit mi is tudunk, hogy inkább Istennek kell engedni, mint sem az embernek. És ezt is le kell szögetnünk. Ha a kettő ellentétbe kerül, akkor nem kérdés, hogy inkább Istennek kell engedni. És még egy dolgot szeretnék leszögezni, aztán néhány példát fel szeretnék hozni, amik fontosak lehetnek a beszélgetéshez. Utolsó alapvetésünk legyen az, hogy mi sokszor talán türelmetlenek vagyunk, és érezzük azt, hogy valamit már kéne tenni ebben a egyre inkább süllyedő és lefelé csúszó erkölcsiségben, hazánk állapotában. És szeretnénk valamit tenni, mert tetrekészek vagyunk, és ez nem baj. De nem felejtjük el azt, hogy Isten a maga országát egy lassú, fokozatos kiteljesedésként festi le elénk, amelynek a végkimenetele nem kérdés, hogy teljes lesz majd az ő uralma. Mire gondolok? Gondolok a mustármag példázatára. Olvassuk el ezt is, jó? Máté 13-ban lesz. Vagy elírtam valamit? Nem. Máté 13:31-től. Most hát az Isten országa növekedéséről beszélünk, amit mindannyian szeretnénk, és olykor elé vágnánk valami emberi lelkesedéssel, de Isten valamit elmond az ő országának a kiterjedéséről és növekedéséről. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész meg kell. Ugye ebben olyan gyönyörűen benne van az észrevétlen kezdet. Szinte nem is lehet látni a kis magocskát, picike magocska az a mustármag, és elkezd növekedni, és hatalmas fává terebélyesedik. Vagy a tésztába került kovász is, amely elkezdi a maga munkáját láthatatlanul, és lassan az egész tésztára kifejti a hatását. Ő most Isten országáról beszél nekünk, arról az országról, aminek a kiterjedését annyira várjuk, és vágyunk rá, és tennénk érte, de tudnunk kell azt, hogy ő már eldöntötte, hogy uralomra fog jutni, és sokszor titkon, rejtetten, mélyen, fokozatosan dőlnek le azok a gátak, amelyek eddig ellenálltak az ő országának, és végzi el azt, amit ő el akar végezni. Mert itt konkrétabban hadd mondjak, és még itt izgalmasabban, Dániel könyvére utalok, amikor az a bizonyos Nabukadnecár, vagy Nabukodonozor álmot lát. Emlékszünk arra nagy szoborra, aminek a feje aranyból van, a mell és a karjai, mellrésze karjai ezüstből, aztán réz következik így has tájékon, a lábok aztán vasból vannak, és a lábujjak pedig vas és cserépe legyítve. ezt álmodja, ezt a monumentális álmot álmodja a babiloni király, az akkori birodalom, az akkori hatalmas babiloni birodalomnak az első embere. És nincs senki, aki megfejtené, mint maga Dániel, aki isteni bölcsességgel látja, vagy Isten láttatja vele ennek az értelmét is. Az egész arról szól, hogy Isten, ugye bocsánat, a lényeget nem mondtam, egy kő zuhan alá, és kéz érintése nélkül, hogy is mondjam, esik rá erre a hatalmas szoborra, és porrázúzza. Porrázúzza, és így fejezi be, összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké. Ezek a különböző anyagból készült testrészek az állam megfejtése szerint különböző birodalmakat jelentenek, amelyek hatalmasak, amelyek akár milliókat pusztítottak el, vagy tartottak a markukba. Emberleg lehetetlen, úgy tűnik, az ott és akkor alatta a nyomorgó emberek számára. Emberleg lehetetlen, hogy egy asszír birodalom, egy babiloni birodalom, egy perzsa birodalom alól kikerülni, hogy az megváltozhat, egy római birodalom. És kiderül, hogy valahogy szinte csak úgy összeomlanak. És persze ez a kő, az a sarokkő, amely minden porrázúz, Jézus Krisztus, akiben Isten országa, elpusztítja az ellene álló, ellene tartó földi országokat és birodalmakat, az viszont győzedelmeskedik. Nem szabad ezt tehát elfelejtenünk, amikor mi szeretnénk sürgetni Isten országának a terjedését, azt, hogy Isten fokozatosan, a maga módján halad előre az üdvösség történetében, és bizony halad afelé, amikor teljes uralma valósul meg a világ mindenségben. És így dőlnek olyan rendszerek össze, amikre az ember nem is gondolta volna, hogy valamikor is összedőlnek. Így dőlt össze a szovjet birodalom is, és így dőlhet össze egy másfajta kisebb, akár közelebb levő birodalom, politikai vezetés is. Ezt csak úgy zárjában mondanám. Még egyszer hadd foglaljam össze, hogy milyen alapvetéseket tettünk, amiket nem szabad szem elől tévesztenünk, hogyha az egyház kiállásáról, véleményformálásáról, politizálásáról, akár jó értelemben is gondolkozunk és meg beszélgettünk. Az első az volt, hogy Jézus nem politikai királyságot hirdetett meg. Jelenléte mégis politikai konfliktusokat, sőt azoknak egész komoly sorát okozta. Ugyanakkor elismert az Ószövetség emberi kapcsolatokra, erkölcsiségre vonatkozó hatalmát és érvényét. Jézus elismerte a világi hatalmak uralkodáshoz való jogát is, azonban érezzük a Bibliából, amikor Isten országával ellentétbe kerül a kettő, akkor Istennek kell inkább engedelmeskedni. És utolsó pontban pedig azt mondtuk, hogy Isten országának lassú, fokozatos, akár virágbirodalmokat is magával söprő kibontakozása, egy uralom nyújtása van. Csak egy személyes gondolat, tehát mielőtt még néhány példát mondanék, mit lehet tehát akkor tenni? Azt látjuk tehát, hogy Isten, mint hogy minket is belülről változtatott meg, nem úgy tett minket új emberré, hogy megváltoztatta a munkahelyünket, persze ezt is hozzá felhasználhatta nyilvánvalóan. De a megváltás, ha valakit személyesen elér, az mégiscsak egy belülről való változás. Az újjászületés, a megelevenítés, az újjáteremtés az belülről indul el. Ha persze Isten mozgatja mindezt, de személyes élet változik meg. Nem lehet-e, hogy inkább az egyház feladata, kérdés, hogy az evangéliumot hirdesse, és az újjászületett emberek kerüljenek olyan pozíciókba, akik élik a maguk egyszerű keresztény életét, csak éppen nem mondjuk a lábosok mellett, vagy egy kovács műhelyben, vagy a futószalag mellett, hanem éppen politikusként élnek, és ott fejtik ki a maguk kovász hatását világi munkatársak között, és világi hivatásban, de keresztényként. Erre majd nyilván visszatérhetünk. Néhány példát hadd mondjak. Részben olyan példák ezek, amikor talán felborult az egyensúly, vagy valami zavar történt, amikor az egyház úgy gondolta, hogy ért a politikához, és megengedte magának, hogy politikai kérdésekben a maga isteni törvényét érvényesítse. Hát hadd utaljak és vegyem elő a nagyszerű bibliaiskolás élményeim közül és jegyzeteim közül a harmadik részt az egyház történetéből, aminek a szerzője itt ül közöttünk, de nem mondom meg, hogy ki az. És hát nem is ezt akartam még, majd később olvasni még fel ebből. Ugye Luther, ahogyan tanultam, de Győző bácsi ennél sokkal jobban el tudnám mondani, ő megpróbálta Genfben egy ilyen kis mini Isten országát létrehozni, ez túl erős azért. Calvin. És hát ott nagyon komoly parancsokat létetett életben, ő volt a mondhatni ezt polgármestere a városnak, szabad ezt mondani? Mai polgármester?
Nem? Nem, ő az egyház vezető volt, de a kettőt összehozta.
Aha.
Tehát tulajdonképpen az egyház diktálta és választotta meg a képviselőket.
Aha. Na, hát egyfajta, bocsánat, egy ilyen rosszul értelmezett keresztény terror volt ott, hiszen nagyon komolyan számon kérte besúgó hálózattal is, hogy ki hogyan éli otthon az életét, nem szabadott szerencsejátékozni, és sok minden dolgot kitörölt erőszakkal az emberek életéből. Ennek persze, hogy volt bibliai alapja, hát nyilván. De kérdés az, hogy célra vezet-e az, amikor a Bibliát szemünk előtt tartva, így erővel kényszerítjük rá másokra a bibliai értékrendet. Igazából Lutherről szerettem volna beszélni, azért csúszott el a gondolatom felé, mert többet olvastunk és ismerjük őt. Szóval önnek is állást kellett foglalnia, amikor parasztfelkelés tört ki 1525-ben. Tehát megint mondom, keresztény ember, ráadásul valahogy, bár ő ezt nem tudhatta, akkor a reformációnak egyik termelte ki magából tulajdonképpen azt a helyzetet, hogy megérett a parasztfelkelésnek a ügye. Most akkor mit mondjon erről Luther? Ugye ilyenkor nagyon húzóvágó kérdés. Hadd olvassak fel ebből a jegyzetből. A reformáció elsősorban az elégedetlenkedő parasztoknak adott ideológiai támogatást, mert hangsúlyozta, hogy minden ember egyformán Isten szeretett gyermeke. Tiszta evangélium különben. Luther tapasztalva a nyugtalanságot már 1521-ben kiadott egy írást, intés minden keresztjénnek, hogy óvakodjanak a lázadástól és forradalomtól. Ebben ezt írja. Mert a lázadásnak nincs esze, és rendesen jobban sújtja az ártatlanokat, mint a bűnösöket. Ezokból egy lázadás sem jogosult. Bármely jogos dolognak kelsz is védelmére, mindig több kár, mint haszon származik belőle. Ezután a parasztok követeléseket adnak az uraik elé, bibliai alátámasztással, 12 pontot fogalmaznak meg, és ekkor újra tollat ragad Luther, először az urakhoz fordul. Először is senki másnak a földön nem köszönhetjük ezt az ocsmányságot és zendülést, mint nektek, ti fejedelmek, urak. De különösen nektek, ti vakpüspökök, a világi kormányzatban nem tesztek egyebet, mint nyúztok, és kincset harácsoltok, hogy pompát űzzetek és dőfösködjetek annyira, hogy a szegény parasztember tovább már nem képes és nem is akarja tűrni. Mert tudnotok kell, kedves uraim, Isten rendeli úgy, hogy a ti zsarnokságotokat az emberek nem képesek, nem akarják és nem is tartoznak eltűrni. Az urak kemény intése után fordul a parasztokhoz, egy sokkal szelídebb hangvétellel. Kedves barátaim, mindazonáltal nektek is nagyon kell vigyáznotok, hogy dolgaitokat tiszta lelki ismerettel és igazságosan intézzétek. Én azt megengedem, hogy a ti célotok jó és igazságos, de mivel ti magatok akartok érte küzdeni, és nem akartok tűrni sem erőszakot, sem jogtalanságot, ezért tegyétek és engedjétek azt, amit Isten nem tilt. De a keresztjén nevet, még egyszer mondom, a keresztjén nevet azt hagyjátok, és ne tegyétek azt, ami türelmetlen, békétlen, keresztjénietlen tervetek gyalázattakarójává. Egyik fél se neveztesse magát kereszténynek. Elítéli és okolja az urakat a helyzet kialakulásáért, az elnyomásukért, a kegyetlenségeikért, ugyanakkor nem tartja keresztjénhez méltó válasznak azt, ha fegyverhez nyúlnak a parasztok, és lázadás üti fel a fejét. Lehet ezt csinálni, de akkor ne mondd azt, hogy az Isten akarata, hanem mondd azt, hogy te keresztény vagy, egyáltalán ne keverd össze a te háborúskodásodat a kereszténységgel. Persze ehhez is meg lehet hozzászólni a beszélgetés során, csak Luthert idéztem és próbáltam értelmezni. És akkor még egy rövid kerész, jó, mert nagyon izgalmas a kérdés. Minden intés ellenére kitört a parasztháború, és nagy öldökléssel, pusztítással folyt. Ekkor adja ki Luther a gyilkos és rabló parasztbandák ellen című írását. Ebben keményen fordul szembe a féktelen lázadás. Itt tehát már eszkalálódik a helyzet, itt már dúl javában a háború. Ez okból közé kell vágni, ölni és szúrni, mert semmi sem lehet mérgesebb, ártalmasabb és ördögibb, mint egy lázadó ember. Ezt a rettenetes és gyalázatos bűnt, a lázadást az evangéliummal takargatják. Érezhető Luthernek a egyértelmű elítélése. Elsőben Istenre kellene hagyni a dolgot és beismerni, hogy mi azokat megérdemeltük az őrjöngő parasztokkal szemben. Még fölös módon is jogot és egyezkedést kell ajánlanunk, jól lehet, azt meg sem érdemlik. Az írást ezzel zárja. Ha valaki ezt keménynek tartja, gondolja meg, hogy a lázadás elviselhetetlen. Miután az urak leverik a paraszt lázadást, nagyon kegyetlenül így ír. Mit is írnék ilyen gonosztevőknek és disznóknak? A Szentírás az ilyeneket bestiáknak nevezi, és én sem fogom őket ember számba venni. Ennyit Lutherről, ahogyan ő kiállt egyszer egy nagyon nagy horderejű kérdésben keresztényként. Ő így politizált a szó talán jó értelmében. Nagyon hosszúra nyúltam, még két dolgot a sok közül hadd emeljek ki. Az egyik talán az, hogy azért is nehéz arra azt várni és kérni, hogy az egyház álljon ki bizonyos akár erkölcsi kérdésekben is, mert az, hogy az egyház kiáll, az egy szép dolog, de ki fogalmazza meg az egyház nevében azokat? Vajon minden hozzátartozó vagy benne foglaltató embernek az a véleménye-e, amit az egyháznak mondjuk a püspökei megfogalmaznak? Egyáltalán biztos, hogy mert keresztények vagyunk, egy bizonyos kérdésről pont úgy gondolkozunk? Nem lehet, hogy akár komoly kérdésekről szöges ellentétben állnak a véleményünk egymással? Mondok egy példát, kicsit távolabbi Amerika, iraki háború. Tudnunk kell azt, hogy George Bush már többször bizonyságot tett a megtéréséről, tehát nem kérdés senki számára, hogy ő újjászületett keresztény ember, pontosabban a keresztények ezt vallják és hiszik. Többször a Bibliára hivatkozik, azt sugallta egyes beszédeiben, hogy ő Isten akaratának látja, ezt nem mondta ki, de erre utalt az iraki háborúnak az elindítását. Na most én ismerek olyan drága evangélikus, luteránus testvéreket Amerikában, akik mellé álltak az ügynek. Nem mert szeretik a vért, ó, dehogy, hanem úgy látták, hogy Isten rájuk bízta azt a mandátumot, hogy ők rendet tegyenek, hogy ők felszabadítsák mondjuk a iraki népet, és egyáltalán letaszítsák ezt a önkény uralkodó zsarnokot a trónjáról. Sokan, sok keresztény hitből támogatta az iraki háborút, de nem mindenki. Ausztrál testvérünk eszembe, aki nyilván távolabb az eseményektől, ő egyértelműen elítéli ezt a fajta háborúsdit, mert úgy gondolja, hogy ez nem szolgálhatja Isten országának az ügyét, és nem lehet Isten akarata. Újjászületett keresztény, és egészen másképpen áll ki egy nagyon komoly politikai kérdés. Mert hogyha most megkérdezném, hogy ki helyes és ki ellenzi, akkor lehet, hogy lennének ellenvélemények egymással szemben. És talán még egyet, ugye mert mégiscsak maradjunk egy kicsikét Magyarországnál, sokszor vád érje az egyházunkat, hogy nem áll ki bizonyos kérdésekben, ami az embereket érdekli és érinti. Nyilván ez a téma is azért került elő, mert ennek a hiányát érzékeljük talán. Azért hadd mondjam el egyrészt, hogy milyen kényes a magyar politikai helyzet, amikor családok és munkaközösségek ugornak egymásnak egy-egy választáskor, és lesznek majdnem örök haragosok, csak azért, mert ő erre pedig arra szavazott. csak zárójelben, én magam tudom, hogy nem minden keresztény szavazott erre az oldalra, hanem sokan meg arra az oldalra szavaztak, és mégiscsak vallják, hogy Jézus megváltotta őket. Na hát, ki érti ezt? Én azért értem valahol. Csak egy közelmúltbeli esemény. A Kecskeméti Piarista Gimnáziumban a Jobbik Magyarországért Mozgalom szeretett volna egy előadást tartani, meg is kapták az engedélyt az igazgatótól, mint ahogy minden más hasonló rendezvénynek, különféle tanfolyamoknak pénzszűkében van az iskola, nyilván helyet adnak a délutáni órák során. Ebből óriási botrány lett, ugye hát ez elkötelezettséget jelent, iskolára bevinni a politikát. Lényeg az, hogy ennek a gondolom jó szándékú vagy kezdeményezésnek aztán az igazgató tanács véget vetett és sajtónyilatkozatban vonta vissza az elkötelezését a békesség kedvéért, kizárólag azért. Érzékeljük azt, hogy milyen puskaporos hordóma a mai politika, és ebben egy egyházi megnyilvánulás, lásd mondjuk a magyar a gárda avatását, micsoda vihar tud kavarni. Azért én hadd olvassak fel két nyilatkozatát a evangélikus püspökeinknek. Az elmúlt mintegy 3-4 év alatt egy olyan 7-8 megnyilvánulásuk volt, amikor nem csak úgy bennünket eligazítottak egy-egy körlelében, hanem megfogalmaztak egy nyilatkozatot, amit eljutottak az MTI-nek, sajtónak, és ők ezt hát kommunikálhatták mindenki felé. Az egyik a 2004-es december 5-i választ népszavazás volt, emlékszünk, arról szavazhattunk, hogy vállaljuk-e a határon túli élő testvéreket, és kettős állampolgárságot kapjanak-e. Azért érezzük, hogy ez egy nagyon komoly politikai kérdés. Az egyház állásfoglalt. Felolvasom kommentár nélkül, azon gondolkozzunk közben, hogy ez elég volt-e, helyes volt-e, krisztusi volt-e. Kedves testvéreink! Mint eddig minden népszavazás választás alkalmával, most is kérő szóval fordulunk gyülekezeteink hívő népéhez. Azért ez főleg egy belső dolog volt, most látom. A következő majd kifele is megy. Mint eddig minden nép... Bocsánat. 2004. december 5-én a határon kívül élő magyarok kettős állampolgársága kérdésében nyilváníthatunk véleményt szavazásunkkal. Kérjük és felhívjuk testvéreinket a szavazáson való felelős részvételre. Igenlő szavazatunkkal tanújjelét adhatjuk annak, hogy az önhibájukon kívül határon túlra szakadt magyar testvéreinkkel közösséget vállalunk, hozzám tartozónak tekintjük őket, amint azt eddig is így vallottuk. Most nem tehetünk másként. Bizonyos, hogy állásfoglalásunknak vannak ránk háruló kötelezettségei, de ezek véleményünk szerint az anyországban élők hátrányos gazdasági helyzetbe sodródása nélkül teljesíthetők. Másrészt a kettős állampolgárság két különböző jogi szabályozást igényel a határon minden és határon túlélők esetében. És akkor így elköszönés, így advent és karácsony előtt. És a másodikat szeretném felolvasni, amire általában pozitív visszajelzések érkeztek. Ez a legfrissebb tulajdonképpen, 2007. augusztus 30, amikor nyíltan felszólították az egyházakat, hogy foglaljanak állást, és adjanak ki nyilatkozatot. A következő kicsivel hosszabb, de nagyon izgalmas megfogalmazás, nyilatkozat született meg. A magyarországi evangélikus egyház, és közben gondolkozunk, hogy ez elég volt-e, jó volt-e. Tehát az egyház elnökségét és püspökeit meglepte, hogy a Magyar Köztársaság kormánya politikai nyilatkozat közzétételére kérte fel a történelmi keresztény egyházak vezetőit. Az európai gyakorlatban legalábbis szokatlan, hogy a végrehajtó hatalom képviselői az autonóm egyházakat bármire is így módon felszólítanák. Ugyanakkor örülünk, hogy a kormány felismerte, helyes, ha az egyházak nem csak a templomok falai között szólnak, hanem hallatják szavukat politikai, közéleti kérdésekben is. Noha a Magyar Gárdával, a szervezet megalakulásakor tapasztalt evangélikus lelkészi részvétellel kapcsolatban már többször határozottan kifejtettük álláspontunkat, a helyzet mindenki számára megnyitató tisztázása és a társadalmi béke mielőbbi megvalósulása érdekében, valamint a kormány egyik államtitkárával történtek miatt szükségesnek tartjuk az alábbiak közzétételét. Aggódunk a kicsi, de hangos, radikális csoportok megjelenése miatt. Elutasítunk minden olyan jelképet, viseletet, szóhasználatot, ráutaló magatartást, mely akár a legkisebb mértékben is a nemzeti szocialista és hungarista mozgalmak nemtelen hagyományaira utal. Elítélünk minden olyan megnyilvánulást, mely bárkit emberi méltóságában, bármiféle identitásában sért. Nem relativálva a fentieket, felelőtlennek tartjuk ugyanakkor azt a gyakorlatot, mely politikai szándékoktól vezérelve marginális jelenségeket túldimenzionál, rávetít nagyobb, szélesebb körű legitimációval rendelkező szervezetekre, csoportokra. Nem lehet elhallgatni a kormány felelősségét a jelenlegi helyzet kialakulásában. Az elmúlt egy évben hazánkban aggasztóvá vált az általános békétlenség, elkeseredés, kis, radikális csoportok megnyilvánulásainak megszaporodása. Az alkotmányos rend, a törvény betűjének és szellemének megtartása alól ugyan semmi sem mentesít, ám meggyőződésünk, hogy közállapotaink romlásában, a társadalom szűk rétegének radikalizálódásában döntő szerepe volt a 2006 késő nyarán őszén történteknek. Az augusztus 20-i természeti katasztrófa során és az azt követően tapasztalható kormányzati felelőtlenség, a szeptemberben nyilvánosságra került kormányfői beszéd, melyben a hazugság, mint a politikai verseny eszköze legitimáltatott, vagy az október 23-án tapasztalt indokolatlan, demokratikus jogállamban megengedhetetlen rendőri brutalitás jelentősen növelte azt az amúgy is meglévő társadalmi feszültséget, mely az elmúlt évek rossz gazdaságpolitikai döntései nyomán kialakult. Meggyőződésünk, hogy a fentiekkel kapcsolatos kormányzati bocsánatkérés a felelősök megnevezése elkerülhetővé tette volna az azóta tapasztalható radikális megnyilvánulások jó részét. Felkérjük a kormányt, hogy ne csak politikai nyilatkozatokban, hanem a mindennapi gyakorlatban is tegyen meg mindent polgárai védelméért, a közbiztonság és közrend, valamint az alapvető szociális és egészségügyi ellátás biztosításáért, a lelkiismereti és vallásszabadság gyakorlatban is tapasztalható megvalósulásáért. Mivel az elmúlt napokban számos félreértésen alapuló nyilatkozat látott napvilágot az egyház, mint intézmény és egyes lelkészeinek kapcsolatáról, végezetül szükségesnek tartjuk leszögezni. A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényei lehetővé teszik lelkészei számára a politikai közéletben való részvételt, mind a jobb, mind a bal oldalon. E lehetőséggel több lelkészünk is él. Az egyházvezetés közéleti állásfoglalásai csupán orientálják, de nem kötelezik a lelkészeket. Prőle Gergely országos felügyelő, Iccés János elnökpüspök, Fabinyi Tamás püspök, Gáncs Péter püspök. Kedves testvérek, magam részéről lezárnám ezt a bevezetőt, ám hosszú volt, de arra biztosan jó, hogy kérdéseket fogalmazom, mert majd próbáljunk válaszolni. Arra a kérdés, ami a címben is elhangzott, nyitott szemben a világban, hogyan képviselhetjük Krisztus ügyét a kis hazánkban is, és a világban is. Köszönöm szépen a figyelmet. Most akkor egy közös beszélgetés következne, és sokat beszéltem, úgyhogy tessenek megnyilvánulni.